Irányzék. Vigyázat! Nyomokban tudomány tartalmazhat.
Simándi Irén az ELTE oktatója, a Magyar Rádió történet szakértője, aki a rádió képületeivel is törődik, és csupa jó véleményt olvashatunk róla a Mark My Professor oldalán. Kutatásairól, motivációjáról és a mai rádióhelyzetről faggatta a tanárnőt műsorvezetőnk, Luca.
Irányzék! Vigyázat! Nyomokban tudomány tartalmazhat.
Hogyan került először kapcsolatba a Magyar Rádióval, illetve a rádiózással?
Hát ez egy nagyon hosszú történet. A legeslegelső kutatási terület az a Szabad Európa Rádió volt. Ez a múlt században történt egészen pontosan még, tehát nagyon régi a szerelem a rádióval. Valójában, amikor befejeztem az egyetemet 1995-ben, akkor egy új kutatási terület után néztem, vagyis egy teljesen új kutatási területet szerettem volna keresni, és akkor még az Országos Széchenyi Könyvtárban dolgoztam, és a Szabad Európa Rádió dokumentumainak egy része, a hagyatékok, azok a kézirattárban találhatók ma is. És akkor lementem a kézirattárba, és megnéztem, hogy mi van ott, amit lehet kutatni. És az akkori osztályvezető Karsa Jósa néhány palliumot oda tett elém, és közte volt a Szabad Európa Rádiós pallium is, és ott volt egy név, Mikes Imre Gallikus, és mondta, hogy a Szabad Európa Rádió munkatársa volt, és hát ha van kedvem, nézzek vele. És ez aztán egy örök szerelem maradt az összes rádióval, ami utána van, és elkezdtem kutatni a Szabad Európa Rádió történetét. Hát a források Magyarországon nem igazán adtak teret ennek, hiszen senki nem kutatta még, a belügyminisztérium volt még a kutatóhely akkor, oda lehetett menni, engedélyt kellett kérni az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának, még a terve sem létezett akkor, nem volt semmilyen lista, sem regiszter, hanem tulajdonképpen a levéltáros kollega felhozott egy zsáknyi anyagot, egy napra azt odaadta nekem a kutatóba, és válogattam, hogy vajon rábukkanak-e valamire, ami a Szabad Európa Rádió történetéhez tartozik. A Mikes Imre anyagok viszont sokat segítettek, ezek a műsorok voltak, tulajdonképpen az elhangzott kommentárok. Amikor Mikes Imre 1990-ben meghalt, akkor a felesége elküldte ezeket az anyagokat a Széchenyi Könyvtárba, és ez volt a nagy szerencsém, hogy legalább a Reflektor című műsoranyagai megmaradtak, és ez egy kapaszkodót jelentett nekem, tehát átnéztem, ez egy kb. 40 doboznyi iratanyagot jelentett, de természetesen az irányítási részt utána kellett megkeresnem. Akkor a Szabad Európa Rádióból történetéből megírtam a doktori disszertációmat Debrecenbe, ezt megvédtem, és utána gondolkoztam, hogy hogyan tovább a rádiók kutatásával, és jött a nagy ötlet, a Magyar Rádió története. És akkor ezt tulajdonképpen 2009-ben kezdtem el kutatni, de hát ez egy fantasztikus mennyiségű anyag a Szabad Európához képest. És akkor a Bródy Sándor utcába beköltöztem, és hát ez azóta is tart, mert már 2080 is még mindig van ott anyag, amit kutatok. Kaptam egy kutatási engedélyt, ami tulajdonképpen nem csak arra szólt, hogy az iratanyagokat kutathassam, hanem arra is, hogy részt vegyek a rendezésében. És hát ez a két munka tulajdonképpen összekapcsolódott. Született belőle három kötet, és hát az ELTE-n korábban a Szabad Európa Rádió történetét tanítottam 2015 őszéig, és 15 őszétől pedig már a Magyar Rádió történetét próbálom a hallgatókkal megismertetni, ami egyáltalán nem könnyű, de ez nem az ő hibájuk.
És mi motiválta abban, hogy elinduljon ezen az úton? Mi volt a célja ezekkel a kutatásokkal?
Mindenképpen az, hogy a Szabad Európánál az, hogy ugye senki nem kutatta ezt még Magyarországon, tehát egy teljesen új terület volt. A Magyar Rádióval ugyanez a helyzet, mind a két rádióval. A Magyar Rádió története ez ugye 1925-ben kezdődik, 25 decemberében szólalt meg először a Magyar Rádió. Az az anyag rész a két világháború között, ez elég jól feltárt. tulajdonképpen. A 45 utániról semmilyen dokumentum nagyjából nincsen. Tanulmánykötetek vannak, amiben van egy-egy tanulmány, ami átnyúlik 45-re, 45 utánra, de ez is inkább Dökis gazdapár történetéhez kapcsolódik, hiszen a koalíciós időszakban a Kisgazdapárt is delegált vezetőt a rádió vezetőtestületébe, és ezért Vida István történész kollégám göngyülítette fel a párt történetét, és így kapcsolódott a rádióhoz. De tehát monográfia, komolyabb feldolgozás nem volt a 45 utáni részből, ezért ez tulajdonképpen egy alapkutatásnak számított. Úgyhogy 45-től azt a célt tűztem ki magam elé, hogy 45-től 56-ig megpróbálom megnézni, mi történt a rádióban, és ez egy nagyon érdekes utazás volt. Azért is, mert nekem aztán sokkal többet jelentett a rádió, mint egy kutatóhely. Először is minden raktárba bemehettem, a mágneskártyámmal szabadon járkálhattam, minden dossziét átnézhettem, ami tényleg nagyon nagy munka volt, és nagyon örülök, hogy a rendezésben is számítottak rám. Illetve még az akkor még, tehát 2009-ben még tényleg Magyar Rádiónak hívták. A régi munkatársakkal találkozhattam, szerkesztőkkel, és maga a ház, a környezet, az a sok-sok emlékező, ez nagyon érdekessé tette az ott létemet, és nagyon kötődök, ma is nagyon kötődök a rádió épületéhez pontosan ezért.
Ehhez a kutatáshoz milyen tevékenységek kapcsolódnak, például a levéltárakon kívül?
Hát maga a levéltárak is, mert ugye az a helyzet, hogy a rádió az tulajdonképpen az irányítási részét őrzi az anyagnak, illetve a produktumot. Tehát a rádió működésének az iratanyaga található itt, és a műsorborítékok, amelyek elhangzottak, tehát adásba mentek. Ezek írott dokumentumok. Ebből most ilyen 16.200 doboznyi van még a Bródy Sándor utcában, amit igyekszünk megmenteni és a levéltárba följuttatni, ugyanúgy, mint az iratanyagot sikerült. Ezen kívül tulajdonképpen rengeteg hanganyag van, tehát hangok maradtak meg, felvételek maradtak meg, amelyek szintén ehhez vagy ez a korszakhoz kötődtek, amelyeket én kutattam, de itt elsősorban a rádiónak az a rádiumban azt a célt szolgálták a hanganyagok, hangdokumentumok, hogy amikor a műsort készítették a szerkesztők, ezt felhasználták. Ma már egyre kevesebb ilyen módon használt, készített anyag van, mert hát nem nagyon használják a szerkesztők. Egyrészt megszűnt a szerkesztőség, Bródy Sándor utca gyakorlatilag teljesen üres. Na de hogy válasz a kérdésére, a rádión kívül az irányítási rész, ugye az a párt, az a Magyar Dolgozók Pártja iratanyaga, ami a Hessz András téren volt, tehát ahhoz, hogy elkezdhessem ezt a kutatást, ahhoz meg kellett néznem, hogy a párt részéről hogyan is, milyen módon működtették ezt a rádiót. Tehát a párt dokumentumokat kellett megnéznem, aztán a Politikatörténeti Intézetben szintén volt egy jelentős mennyiségű anyag, ami a szociáldemokratákra vonatkozott, és hiszen ők is a szociáldemokrata párt részéről is volt delegáltja a pártnak a rádió vezetésében, tehát ezt is meg kellett nézni. Maga az is egy érdekes dolog volt, hogy ez az intézmény 45-ben hogy indult újra, ahhoz viszont meg kellett nézni az igazolóbizottságok munkáját, és az igazolóbizottságok anyagai pedig a Budapest Főváros levéltárban vannak. Aztán utána jött az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, úgyhogy gyakorlatilag 5 levéltárat kellett végignézni a rádió dokumentumainak feltárásához, és ez csak az irányítás, meg az, hogy egyáltalán milyen iratok kapcsolódnak még a Magyar Rádió működéséhez.
És ezek a források milyen állapotban, vagy milyen mennyiségben maradtak fent?
A rádióé a legtöbb, tehát a Magyar Rádió épületében található iratanyag a legtöbb, tehát maga az irányítási rész is, és mint említettem, a műsorborítékok, illetve a Magyar Nemzeti Levéltárban akkor meg ugye úgy hívták, vagy hát Magyarországos Levéltár, most ugye Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára. Ezek a pártiratok is elég szép számban voltak, illetve ami egy különleges irat, csoport, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. Itt különösen azoknak a rádiós munkatársaknak az iratanyaga található, akik valamilyen módon kapcsolódtak a forradalomhoz majd, tehát 56.
Ugye minden egyes korszakban más szerepet töltött be a rádió. Ezekről tudná egy kicsit mesélni nekünk?
Hát sokat is tudnék mesélni. A koalíciós időszak, tehát először is több korszaka van a rádiónak, még ebben a rövid időszakban is, amit 1945-től 56-ig kutattam. A legizgalmasabb az a legeleje, 1945, amikor elindul a rádió. Tulajdonképpen szakítanak a politikai okok, körülmények miatt. Ugye kezdődik, akármennyire is próbáljuk ezt halogatni, vagy próbálták ezt halogatni, nem lehetett, kezdődik a szovjetizálás. És ennek az apró kis mozzanatai, ami nagyon, nagyon jól tükröződik a rádió életében, ez jelen van. Tehát ez végig jelen van, csak meg kell tudni nézni, hogy mikortól veszi át a párt irányítása, vagy a párt abszolút a rádió irányítását. Tehát a legérdekesebb időszak az az újraindulás, amikor kialakulnak a szervezetek, és hogy milyen szerepet tölt be a rádió az újjáépítésben. És itt mindenképpen el kell mondani a kedvenc műsoromat, a Mi újság a piacon című műsort, ami külön egy kis ékszer tulajdonképpen, egy mini történelem, hiszen a háborús Budapestet mutatja be, az, hogy nincs élelmiszer, nincs fűtőanyag, nincs ruha, és a Magyar Rádió annak ellenére, vagy a Szövetséges Ellenőrző Bizottság bizony ellenőrzi a rádiót, a műsorokat ellenőrzi, ennek ellenére szabad volt, mert majd mondjuk 1949-hez képest, akkor még 1946 és 49 februárja között be lehetett mondani, hogy mi mennyibe kerül, hol lehet mit kapni, mire figyeljenek a feketézésre, az áruhiányra, mikor érkezik a nagycsarnokba megfelelő mennyiség, burgonya, bármilyen élelmiszer, hiszen a nagycsarnok volt az elosztó, és onnan vitték a város különböző piacaira. Tehát nagyon fontos szerepet töltött be 1945 után a rádió, a rendeleteket ismertették az emberekkel, ugye nem volt papír, nem volt sajtó. A rádiónak fantasztikus szerepe volt, elsődleges szerepe, és ezt pontosan tudta az akkori vezetés, ugye Ortutai Gyula volt a rádió akkori első elnöke. Ez egy úttörő szerep volt, és hát felvállalta mindazt, ami a helyreállítással, újjáépítéssel együtt jár. Aztán kezdődött az egyre kellemetlenebb időszak, ahogy a szovjetizálás erősödik, és azok a pártok, amelyek eltűnnek a nagy politikából, 1948 végén már lehet látni, ugye az utolsó a szociáldemokraták bedarálása, ugyanúgy tűnnek el a pártvezető, vagy a rádióvezető testületeiből, tehát ugyanúgy tűnnek el a rádióvezető testületeiből a párt delegátjai, és 1948 végén átveszi a rádió irányítását a Magyar Dolgozók Pártja agitációs propaganda osztálya, ami végig irányítja a rádiót, egészen tulajdonképpen változtatásokkal, kis változtatásokkal, de a rendszerváltásig. És akkor innentől kezdve a párt rádiójává válik. Még a 49-es választás az még egy mérföldkő, ahonnan egyértelműen az egypártrendszer kiszolgálója és a abszolút a propaganda szerepet a rádió fogja betölteni. Minden mozdulatában a párt célkitűzéseit próbálja megvalósítani. Van természetesen változás, meg törés. Ez a Nagy Imre időszak. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy a magyar történelem 1945-től mondjuk 56-ig Rákosi korszak, mert van a koalíciós időszak 1948-ig, 49-ben a választás meghatározza az egész ország életét, és persze benne a rádiójét is, sőt az egyénekét is, és utána pedig 1953 a Nagy Imre korszak, ami szintén változást jelent, és a rádió dolgozói munkatársai vezetése abszolút Nagy Imre mellé áll, amiből aztán elég sok gondjuk lesz, mert nagyon sok lesz az elbocsátás. Ezt követően pedig, hát tudjuk, a politikai visszarendeződés, Rákosi megpróbálja visszaszerezni a hatalmát, ami 1955. januárjától lassan megvalósulni látszik, de szerencsére nem ugyanolyan erővel és ugyanolyan energiával fogja ezt tudni megvalósítani, mint ez 49-ben volt. Megint csak elbocsátások, rehabilitációk, szóval a rádió, mint egy szeizmográf, érzi ezeket a változásokat. A műsoraiban is meglátszik ez a Nagy Imre korszak, a visszarendeződés is meglátszik, de ami meghatározó és a nagy politikában jelentős változást hoz majd, az 1956 tavasza, és a pontosabban február. A 20. kongresszus után már nincs visszaút, már nincs lehetőség a visszarendeződés folytatására, onnantól kezdve egy teljesen új hang indul, még nem a hallgatóság felé, hanem a rádión belül.
Irányzék. Vigyázzat, nyomokban tudomány tartalmazhat.
Az Irányzék vendége Simándi Irén.
És kik voltak ennek a korszaknak a legfontosabb alakjai rádió vezetőségében?
Hát mindenképpen Ortutai Gyulát meg kell említeni, ugye a rádió első elnöke volt. 1945 és 47 között dolgozott a rádióban, majd pedig vallás- és közoktatási miniszterként szintén rajta tartja a kezét a rádión. Akinek átadja a mikrofont, hogy stílusosak legyünk, az Bart Sándor, ő az MTI vezérigazgatója volt, igazgatója, aztán végül is tulajdonképpen nyugdíjazásáig, azt hiszem 2000-ben halt meg, úgyhogy ő végigcsinálta ezt a korszakot. Hát mindenképpen meg kell említeni Hartai Lászlót, aki Benke Valériával viszi majd a rádiót a forradalom felé. Benke Valéri az 54 októberében kerül a Magyar Rádió elnöki székébe, és hát nem véletlenül hagytam ki talán a legnagyobb személyiséget, aki döntően részt vett a rádió reformjában. Szirmai Istvánról beszélünk, aki egy fantasztikus figura volt. Nem tudjuk, hogyan került a rádió élére, egyszer csak ott volt a kapcsolatai, meg voltak a párttal, Rákosi nagyon jól ismerte őt. Tulajdonképpen annyi volt, hogy a Fehérházból átment a Bródy Sándor utcába, és ő volt az, aki végigcsinálta a rádió államosítását gyakorlatilag, de volt olyan presztízse, hogy igazából a párt vezetés célkitűzéseit, és tehát célkitűzéseinek megvalósítását gyakorlatilag első számú feladatának tartotta. De azt is lehetett látni az intézkedéseiben, hogy nem minden módon vetette magát alá a pártvezetés akaratának. És ez nagyon sok apró dologban meglátszott, mindenesetre eltávolították őt 53 tavaszán, hát, hogy még akkor úgy tűnt, hogy meg lehet csinálni a Szovjetunióban az orvospert, amit tudjuk, hogy nem az orvosper volt, de az volt a mázlió több más politikai fogolyjal együtt, hogy meghalt Sztálin.
Milyen épületek kapcsolódnak ezekhez az időszakokhoz a rádióban?
Hát maga a rádió épülete, amit most Bródy Sándor utcának nevezünk, ez 5-7, ez 1928-ban vásárolja meg Kozma Miklós, de nem megyünk vissza a telefonhírmondó történetéig, mert akkor ez elég hosszú dolog. Tehát a rádió épülete, amit ma Bródy Sándor utcának nevezünk még, az 1928-ban vásárolta meg Kozma Miklós, aki a rádió elnök vezérigazgatója volt, és az összes vállalat hozzátartozott akkor. Majd ezt elkezdték bővíteni. A két világháború között, tehát a 30-as években alakul ki a rádió stúdió palota része, 1936-ban készül el a 6-os stúdió, ami a legendás 6-os. Nagyon sok művész, világhírű karmester, előadó művészek fordulnak meg a stúdiópalotákban, a stúdiópalota épületében, a különböző stúdiókban. Maga az, hogy hogyan épül, meg hogyan alakul ki a nagy játékstúdió, a különböző zenei stúdiók, ezek mind-mind a két világháború közötti vezetés eredménye, illetve még egy nagyon fontos dolog a nagy adó. Tehát ugye 1933-ban szólal meg, 33 decemberében Gömbös avatja fel, és 34 januárjától áll szolgálatba, és ennek is külön története van, aztán természetesen a visszavonuló műszaki, a német műszaki alakulatok felrobbantják, és majd csak 1946-ban részlegesen, majd 48-tól pedig teljes kapacitással működik. Aztán voltak még fejlesztések, természetesen ez már az 50-es évek, bővíteni kellett a rádiót, a feladatainak megfelelően a pártvezetés ezt várta el, és nem is, Szirmai nem is tehetett mást. A legkézenfekvő megoldás az volt, hogy az Esterházy palotát megkapta a rádió. Ugye az Esterházy palota az a köztársasági elnök palotája volt. Most is a Pollák Mihály téri épület homlokzatán ott van a tábla, tehát Tildy Zoltán köztársasági elnök hivatala volt. És onnan kiköltözött, tehát ugye nyilvánvalóan tudjuk a köztörténetből, hogy őt ugye miféle támadások érik a Rákosi részéről, tehát a kisgazdapárt félreállítása, lefejezése, stb. Tehát ez mind köztörténet. Kiköltözik onnan a hivatal. 1949-ben a Rákosi féle kormány ott teszi le utoljára az esküt, és onnantúl üres a palota. És akkor jön a nagy ötlet, hogy akkor a rádió bővítése az ebben az irányban történik. Tulajdonképpen a telefonközpont megvolt, az épület megvolt, hát jártunk ott az épületbe, 100 munkaállomást létesített Szirmai, úgyhogy lefalaszták ezeket a nagy helyiségeket, meg a szintkülönbségeket, megpróbálták újabb betoldásokkal megoldani, és tulajdonképpen az egész palota egy nagy iroda lett. Meghagyták a márványtermet, ahhoz nem nyúltak hozzá, és a mögötte persze stúdiót alakítottak ki, és egy technikai helyiséget, egy nagy technikai helyiséget. Például a 60-as években is, még 70-es években a rádiókabarék egyik helyszíne volt a koncertek mellett a márványterem, a másik meg a 6-os stúdió, attól függ, hogy mennyien akarták, hogy beférjenek, mindig teltházzal mentek ezek, de minden más műsor is. Tehát ezzel bővült, és van még egy nagyon kis helyes épület, ami ide tartozik, az pedig a bunker épülete, ami eléggé eldugottnak tűnik, pedig ott van a szemünk előtt. Ha a Pollák Mihály téren sétálunk, akkor az iroda épület oldalán egyszer csak látunk egy nagy szürke kockát. Az a bunker oldala. Tehát az a furcsa dolog van, hogy ugye a bunkerhoz általában egy föld alatti helyiség társul az emlékeinkben. Ez a föld fölött van, ez egy kétemeletes föld fölötti bunker, amit atombunkernek építettek 1952-ben, nagyon hamartan fél év alatt felhúzták, ilyen 3 méter vastag falai vannak, amiben van vasalva, tehát gyakorlatilag eléggé nehéz eltávolítani. Soha nem használták ezt a bunkert. Kiépítették a stúdiót, tehát egy komplett stúdiót építettek ki arra az esetre, hogyha valami történik, és a Bródy Sándor utcaidőt nem lehet használni, akkor itt nyugodtan lehetett volna műsort készíteni, de erre nem került sor, sohasem gyakorlatilag. Sőt, annyira nem, hogy a rádió munkatársai nem is tudták, hogy ott van egy ilyen titkos bunker.
Van lehetőség ezeket az épületeket belülről megtekinteni? Vagy esetleg valamilyen programok, kiállítások szoktak itt lenni?
Hát egyre kevesebb van, azt el tudjuk érni a mostani MTA vezetésével, hogy a hallgatóimat én be tudom vinni. Egyébként nem nagyon engednek be senkit az épületbe, viszont a Pollák Mihály térről be lehet menni az úgynevezett üzemépületbe, ami egy nagy szürke épület, annak a földszintjén működik a múzeum. A Rádió és Televízió Történeti Múzeum, amit rögtön reklámot is csinálok a kollégáknak. Ez nem a régi múzeum, hanem ez már a harmadik átalakított kiállításom, egy abszolút interaktív, Samsung segítségével rakták össze, és abszolút modern, ilyen tablettek segítségével lehet a mögöttes tartalmakat meghallgatni és megnézni. Nagyon érdekes egyébként. A régi múzeum az pedig, még egy épület tartozott egyébként a rádióhoz, ez pedig a Károlyi palota. Az a legutolsó palota, amelyik kicsit romokban áll ma is a Pollák Mihály tér túloldalán. Ez 1965-ben került a rádióhoz, szintén irodaépületeket alakítottak ki, kicsit helyreállították, és irodaépületeket alakítottak ki, illetve a Magyar Rádió iratanyagának egy részét tárolták ott, de az teljesen üres. És van még az irodaépület, ami a 60-as években készült, amiben beépítették az előbb említett bunkert. Ja, és hogy miért építették be, az persze nagyon fontos, ezt elfelejtettem mondani. Azért, mert nem lehetett felrobbantani. Az akkori technikai lehetőségekkel nem merték ezt megtenni, mert féltek, hogy az Esterházy palota és a Nemzeti Múzeum megsérül. Tehát inkább azt választották, hogy a kockát beépítették az irodaépületbe.
Irányzék. Vigyázat, nyomokban tudomány tartalmazhat.
Az irányzék vendége Simándi Irén.
Összegezve ezeket az elmondottakat, milyennek látja a mai magyar rádió helyzetét, a múlttal összehasonlítva?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, hogy milyennek látom. Hát más lett a rádió szerepe, a rádiózás szerepe. A Magyar Rádió, mint olyan, ugye eltűnt, közmédiaként működik, ugyan megvannak a Kossuth és a Petőfi adók. Az MTVA vezetése alá tartozik gyakorlatilag a rádió, a televízió, és tudjuk az összes ilyen csatorna. Teljesen más lett a műsorkészítés a technika fejlődésével, elsősorban az internet fejlődésével. Ugye például az is egy fontos dolog, hogy nincs földi sugárzás, tehát maga a nagyadó szerencsére ipari emlék, ipari műemlék, tehát nem tudják lebontani, de ma már nem, egyáltalán nem működik, és maga ez, hogy nincs földi sugárzás, ez is egy óriási technikai fejlődés, máshogy készülnek a műsorok. Azt nem mondom, hogy minőségben ugyanolyan jó, mint a Magyar Rádióban volt akkoriban, de hát ez talán nem a technika hátránya és nem a technika hibája, hanem valójában a műsorkészítőké. Egy kicsit azt hiszem, hogy lazult ez az egész, és más irányba megy el a rádiózás. Ami nem baj, persze, mert nagyon sok szórakoztató műsor van, és a másik dolog, hogy blokkok vannak, tehát az, hogy melyik rádiót hallgatja az ember, és hogy milyen blokkok vannak, hírblokk vagy könnyű zenei blokk, és az is érdekes, hogy honnan szedik a híreket. Az MTI ugyanúgy ma is működik, de hát azért kibővült a világ, mert nem csak a mai magyar lapokat lehet olvasni, mint a Rákosi korszakban. A Rákosi korszakban azért volt nagyon fontos a Szabad Európa Rádió, mert az egyetlen egy olyan rádió volt, az ember meg akarta hallgatni, hogy mi újság van a nagyvilágban, akkor bekapcsolta a rádiót, ha bár nem volt szabad hallgatni, de ma már itt van az internet, és ezért az információ áramlás szabadsága mindenkinek a joga, és ez lehetőség.
Lehetséges, hogy az online formátumok egyszer kiszorítják majd a hagyományos rádiózást?
Ma is nagyon sok olyan rádió van, amelyik online frekvencia, vagy online működik, és nem frekvenciákon. Én azt gondolom, hogy megférnek ezek egymás mellett. El kell, hogy viseljék egymást. Hát attól függ persze itt, és egy másik dolog is van, ami nagyon fontos még, hogy ma milyen szerepe van valójában ezeknek a rádióknak, ha megnézzük, hogy a közszolgálati rádió az mennyire közszolgálati ma, és mennyire kapcsolódik a pártokhoz, vagy a napi politikához. Mert azért azt biztosan tudjuk, hogy olyan még nem volt soha, bármilyen sajtóterméket nézünk, bármilyen médiát nézünk, bármilyen média történetet nézünk, vagy média történetét vizsgáljuk, elemezzük, olyan nem nagyon volt, hogy teljesen politikamentesen lehessen ezeket működtetni. Már csak az is egy fontos dolog, hogy az egyes médiák milyen hírblokkokat vásárolnak meg, hiszen a hallgatóságot azzal is pontosan lehet befolyásolni. Itt, ami nagyon fontos, én azt mondom inkább, a mindenkori médiák felelőssége az egy nagyon kardinális kérdés, hogy mit mond a hallgatónak, hogyan mondja a hallgatónak. Tehát a felelősség az első számú, tulajdonképpen erkölcsi tartásnak kéne, hogy legyen, aki rádiót, vagy újságot, vagy bármilyen médiumot működtet.
És a közvélemény szempontjából nézve, mennyire megbecsült a Magyar Rádió maga a történelme és a szerepe, vagy akár a rádiózás itthon?
Azt kell mondanom, hogy én nagyon szeretem, és igazából nem is tudok mit mondani, csak megköszönni valójában, hogy az egyetemen ezt taníthatom, mert ma már a Szabad Európa Rádióról szinte senki nem tud semmit a fiatalok közül. A Magyar Rádió ugyanez. Tehát még a Magyar Rádió ma már teljesen mást mond. Nem is használják ezt a kifejezést, hogy Magyar Rádió. Azt mondják, hogy rádió. De az idősebb korosztály körében ez azért még megvan. Hát gondoljunk bele, hogy 1925-ben mit jelentett, amikor megszólalt a rádió, 1945-ben mit jelentett, az egyetlen egy hírforrás volt az emberek számára. Ha eltekintünk a propaganda szerepétől, ami óriási volt, de az egyetlen egy lehetőség volt, hogy a világból valamilyen tájékoztatást kapjanak, valami eljusson a kultúra, a zene, ha nem is közvetlenül a politikára gondolunk. Az idősebb korosztály még ápolja a Magyar Rádió emlékét.
Milyen jövőt jósol a rádiónak Magyarországon?
Hát mindenképpen az online rádiózásé a jövő, azt gondolom, és hát azoké az adóké, akiknek sikerül frekvenciákat továbbra is megtartani, szerezni, megpályázni. Itt mindenképpen még egyszer hangsúlyozom a vezető szervek felelősségét, és itt az OE, Magyar Nemzeti Médiahatóságot, tehát a médiahatóságot, elég annyi lesz, hogy médiahatóságnak is a felelőssége ez tulajdonképpen.
Mik azok a publikációk vagy könyvek, amelyekből értesülhetünk, vagy megtudhatunk többet a magyar rádió történetéről?
Hát ez nagyon nehéz dolog, mert ez a három kötet, ez nehézkes olvasmány. Több mint 1300 oldal ez a három könyv, és hát úgy nem lehet leülni, hogy csak fogom és elolvasom, tehát arra ez nem alkalmas. Nagyon sok ismerni kell a történelmi hátterét ennek a korszaknak nagyon jól, hiszen nem eléggé tudjuk hangsúlyozni azt, hogy a propaganda szerep az csak úgy vizsgálható, ha megnézzük a történeti eseményeket, és ezekhez kötődik. Tehát nagyon sok információ van benne. A köztörténetet próbáltam az olvasót vinni a lábjegyzetek elolvasásával a köztörténet belőle, és gyakorlatilag azért ilyen sok, és azért ennyire nehezen olvasható. Én mindig szoktam kérdezni a hallgatókat a vizsgán, mikor már megkapják, hogy mondják el őszintén, hogy mennyire tanulható, és mennyire nem tanulható, és bizony van, akinek gondot okoz ennek az áttekintése, úgyhogy igazából úgy érdemes ezt nézni, hogy az ember forrásként használja.
Vannak esetleg jövőbeli tervek esetleges publikációkra?
Hát még rádió van mindig, még mindig a Magyar Rádió dokumentuma. Ez az év, az ugye minden napja szinte kötődik valamihez, valamilyen évfordulóhoz. Úgyhogy most a Magyar Rádió dokumentumait vizsgálva a prágai tavaszt próbálom megnézni, hogy ez hogyan jelentkezett akkor egy már teljesen másik rádióban, a Kádárféle rádióban, ami érdekes is, és hát van még egy nagyon különleges anyag, amiről kevesen tudnak. Ugye a Magyar Rádió 1945 után, 1946-ban felvállalta az áttelepítési kormánybiztosság műsorainak a sugárzását. Tehát elkészült az áttelepítési kormánybiztosság anyaga, és a rádió beolvasta ezt. És ez egy kincs szintén, úgyhogy ennek a feldolgozása még a következő nagy feladat. Aztán persze nem valószínű, hogy el tudom engedni a rádiót, de majd meglátjuk.
Kíváncsian várjuk a folytatást. Nagyon köszönöm a beszélgetést.
Én is nagyon szépen köszönöm.
Irányzék. Vigyázat, nyomokban tudomány tartalmazhat.
Simándi Irén tanárnővel beszélgettünk. Köszönjük, hogy minket hallgattatok.
Irányzék. Vigyázat, nyomokban tudomány tartalmazhat.